Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Kevés olyan vendégünk volt ebben az adásban, akire annyi reakciót küldtek volna írásban, szóban a hallgatók, mint Sali Noémi, pedig hát nem éles politikai témákról, nem napi eseményekről beszélgettünk eddig vele, hanem kultúrtörténeti, helytörténeti könyveiről. Ma egy gyűjteményes kötete van az asztalomon, az a címe, hogy ha túléljük ezt a marhasságot. Ebben szintén van helytörténet, kultúrtörténet és sok-sok személyes történet is. De mielőtt magáról a könyvről beszélgetünk, Noémi, arra kérlek, hogy mondd el nekem, most már hallgatóinknak is azt a történetet, amit nekem elmeséltél az Eszterházy Péterrel történt találkozásodról, mert az az érzésem, hogy sok mindent megvilágít ezzel a könyvvel kapcsolatban is.
Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát ez egy olyan gyönyörű történet, hogy máig könyvszökik a szemembe, ha eszembe jut, már pedig eszembe jut. Hát az történt, hogy én így távolról csodáltam Eszterházyt, akit hát kamaszkorom óta olvastam, és nagyon nagyra tartottam, és hát, ja Istenem, szóval egy ilyen bálvány volt egy ilyen távoli világban, és akkor nem olyan nagyon sokkal a halála előtt volt egy könyvbemutató valami vendéglőszerűségben, ilyen jó kis alkoholmelegben ott üléseztünk sokan, és egy nagy asztalnál ott ült nagy társasággal, és hát kacagtak, és látszott, hogy írtó jó kezdve van mindenkinek, és voltak ismerősök is ennél az asztalnál, már nekem ismerőseim, és akkor gondoltam magamban, hogy egy életem, egy halálom, én most oda megyek, és bemutatkozom neki. És akkor oda léptem, és mondtam nagyon illedelmesen, ahogy az ember egy ilyen főrangú férfiúval beszélgetést kezdeményez, hogy mi nem vagyunk egymásnak bemutatva, de én most szeretnék bemutatkozni, és egy ilyen nagyon meglepett jópofa öröm volt az arcán, hogy én így tartom az etikettet, amit mindketten kiröhögünk, mert ő is kiröhögte nyilván, és rajtam is látszott, hogy én most viccelek. És amikor meghallotta a nevemet, legnagyobb elképedésemre kirúgtam magamról a széket, felpattant, és úgy magához ölelt, mint amikor egy nagy testvér, egy ilyen régen látott húgot a karmai közé kaparint. És ott döngettük egymás hátát, és annyira kedves, gyönyörű, meleg pillanat volt, hogy tényleg még élek nem fogom elfelejteni. És akkor egy kicsit odaültem, és akkor kiderült, hogy ő teljesen képben van a tekintetben, hogy én mit csinálok, amitől persze belőlem egy tócsa maradt, meg hát azt se tudtam, hogy jöjjek zavarba. És akkor soha többet nem láttuk egymást.
Azért kérdezem, engem nagyon megrendített ez, amit mondtál, mert az az érzésem, hogy az, hogy te ezeket az írásokat most összegyűjtötted, hogy egyáltalán elkezdtél a fordításaid és a tanulmányaid mellett irodalmat is írni, személyes irodalmat is írni, annak van köze ehhez a találkozáshoz, és egy hosszas munkafolyamat a részedről, hogy hát ezt te tagadod, de hát hogy íróként is a közönséged elé lépj, ne csak szorgos történészként, és adatgyűjtőként, és elemzőként, és értelmezőként.
Na jó, hát azért mit tagadjuk, azért én világéletemben így valamiket azért így írtam, csak nem nagyon mutattam meg senkinek. Hát megboldogult kamaszkoromban, meg később is mondjuk nem tudom, milyen 30 éves korom környékéig verseket is írtam, és most ebben a kötetben ugyan az alibinek adott írásaimból csak prózákat válogattam, de ott azért megjelent nekem két vagy három versem is, amiket a Brody úron kívül, aki az alibinek a hát nem csak a részezgébele, hanem nagyon sokáig az anyagi biztosítója is volt, hát ő rajta kívül én soha az életbe senki előtt így nem toltam volna le a gatyámat, hogy a versek, hát ugye annál személyesebb megnyilatkozási forma nincs. De hát ilyen valamiket írtam, valamiket. És akkor ezekkel többnyire nem történt semmi, és én soha nem is gondoltam, hogy nekem írónak kell lennem, de aztán így mondták nekem emberek, hogy hát én jól írok. és akkor még én nem írtam ennyire jól, mint amennyire most, de hát szerettem volna jól írni, és akkor, hát mit tudom, én minden utazásomon például írtam naplót, ami egyáltalán nem volt publikálásra számva, és persze, hogy most se, és nem is lesz sosem, mert nem lehet megérteni ma már, ha az ember visszaolvassa, de szóval, hogy az írás, az tőlem egyáltalán volt egy idegen dolog, és amikor tanulmányt ír az ember, vagy fordít, ne adjatja úristen, már most már nem fordítok, de azért ez régen volt, akkor is én rettentesen tiszteltem az anyanyelvemet, és tiszteltem az olvasót. És mindig próbáltam szépen írni. Szóval, hogy az olyan legyen, hogy lehessen rögtön megérteni, hogy annak a mondatnak legyen füle, farka, sava, borsa. És akkor valahogy megtörtént az, hogy ilyen eszé félét, és akkor egyszer csak már ilyen novella félét. De hát ezeket a szavakat nagyon óvatosan használom magammal kapcsolatban.
Azon gondolkodtam, hogy amikor helytörténetet írsz, akkor is van egy sajátos perspektívád, mert az alul nézettből látható történelem mutatkozik meg, az apró részletek, a hétköznapok. Ha nagy emberek, akkor a nagy emberek kevésbé ismert élettörténetei, ha kis emberek, akkor eddig nem ismert kis emberek, vagy nem látott kis emberek. És ehhez a perspektívához most megint hozzáadtál egy töbletet, azzal, hogy most már a személyes történeteidet is beleszövöd ebbe a történelem mondásba, ebbe a long dürébe, ami vagy nem annyira long, de mégiscsak több évtizedes perspektívába.
Töredelmesen be kell vallanom, hogy én annak idején iskolás koromban szívből utáltam a történelmet, mint tantárgyat, mert tele volt a hócipőm azzal, hogy állandóan ezekkel a hülye hatalmi ügyekkel piszkálják az én idegzetemet, hogy most akkor a csata, és akkor a lebbírja, és akkor megszerzi, és beleül a hatalomba, és akkor ott elnyom, és kinyír, és kerékbe tör, és tüzes trónra ültet, és mit tudom én, és akkor még ehhez évszámokat kellett nekem megjegyezni, és utáltam az egészet, hogy tulajdonképpen politika és gazdaság történet volt az, amit nekünk történelem címszó alatt tanítottak. És a fene egye meg a jó dolgukat, és ez egy gyereknek unalmas, és szerintem a felnőttek túlnyomó többségének is halál unalmas, és tényleg nagyon vágy agyúnak kell lenni ahhoz, hogy valakit ezek a kérdések érdekeljenek akkor, amikor régi korokról valamit meg akar tudni. Nyilván erre is szükség van, és én halálosan tisztelem azokat a történészeket, akiket jó színvonalon, és pláne ha jó stílusban is, de művelik, de engem ez nem érdekelt. Az nagyon érdekelt, amit a házbeli öregasszonyok meséltek arról, hogy és akkor ők hogy élték át az ostromot, vagy hogy milyen volt, amikor fölrobbantották az ortodox templomot itt a szomszédságunkban, vagy milyen volt, amikor nem volt Erzsébet hív. Budapestről annak is a hívéről, a kellős közepéről beszélünk, a Dunapart, a budai Dunapartról beszélünk. Szóval, hogy mondjuk nincs Erzsébet híd, hanem egy ócska ponton híd van, amit az Erzsébet kicsinyítéseképpen Böskének becéz a nép, ahogy a Margitnak is volt egy ugyanilyen helyettesítője a Margit híd helyett, a Manci nevű ponton híd. Szóval ezek érdekeltek, mert ezeknek volt íze, bíze, sava, borsa, és köze volt azokhoz az emberekhez, akiket én itt ismertem, és kedveltem, tiszteltem, féltem tőlük, mit tudom én. Tehát szóval, hogy ehhez volt közöm. A hatalomhoz, meg a politika történethez nem volt közöm. Tulajdonképpen most sincs, és utálom. Na, és akkor hát ennek lett a következménye, vagy az eredménye az, hogy amikor én Szegeden egyetemista voltam, akkor a történész, ottani történész kollégáktól hallottam először arról a történetírói irányzatról, amit úgy hívnak, hogy mikrohistória, és amelyik kifejezetten alulnézetből néz. És kicsi dolgokat piszkál, és a kicsi dolgoktól jut el a nagy dolgokig, az úgynevezett magas történelemig. Nem tudom, amikor a házunkról szóló könyvemről beszélgettünk, akkor talán már én ezt emlegettem, hogy milyen az, amikor egy német alföldi parasztudvar gazdasági naplóiból bomlunk ki a 30 éves háborúig. Tehát, hogy ez ez érdekes, és ehhez köze van egy átlagembernek, köze van egy hétköznapi embernek is. És akkor, hát én amikor a környékünkről írok, vagy Budapest történetéről írok, vagy ami hosszú ideig az egyes számú szakterületem volt, a budapesti kávéházak történetéről írok, hát óhatatlanul ugyanezt kell, hogy csináljam. Hogy akkor nézzük meg közelről, akkor piszkáljuk meg közelről, és tudjunk meg a lehető legtöbbet az emberekről, akik ezeknek a történeteknek az elszenvedői, vagy a megteremtői voltak, mert ez érdekes, és itt van egy közvetlen kapcsolat, vagy egy folytonosság a régi korok embere meg a mai ember között, mert a régi korok embere is volt szerelmes, a régi korok embere is volt éhes, a régi korok embere is utált bizonyos más embereket, és azoknak próbált minden lehető eszközzel keresztbe tartani, a másik ember védekezett ez ellen, de hogy ezek nem ilyen több tízezes csaták szintjén, hanem az emberi szinten mentek, amit mi is megélünk nap, mint nap. És ez van közünk. És van közünk a házakhoz, ahol ők éltek, és igazából nincsen közünk, vagy sok közünk legalábbis nincsen puszta csatamezőkhöz, ahonnan most régészek gerebézik össze a csontokat. Szóval persze, igen, nyilván az is nagyon szükséges, meg nem mondom én, hogy ezt nem kell csinálni, mert nyilván kell, de hogy az ember, az átlagember, az olvasó, egy hétköznapi városi polgár sokkal közelebbi viszonyban érzi magát a hétköznapoknak az eseményeivel, meg a hőseivel.
Ez egy fázis, de a következő lépés az, hogy te beemeled a saját életedet, ami sok szempontból nagyon különleges, nagyon sok kihívással terhelt. Egy apa nélkül felnövő kislány története bontakozik ki, egy a testvérével nagyon intenzív viszonyban, és családjával nagyon intenzív viszonyban lévő kislány története, egy autonóm, kalandos utazásokra vállalkozó nő történet, egy bátor nő, egy magányos nő, tehát hogy itt ismételgethetem, vagy sorjázhatom a jelzőket, de hát ez egy ilyen nőnek a személyes történeteit elővenni és bevinni ebbe a történelmi szöttesbe azért, hát ehhez kell, Gatya, hogy a teststílusod, stílusfordulatoddal éljek.
Hát nézd, amikor én elkezdtem írni, úgy, hogy már most vállalom ezt a dolgot, akkor Zeke Gyula, kiváló történész és szépíró barátom mondta nekem ezt, mikor arról hát zekengtem, hogy most ez túl személyes, meg hogy hát olyan, mintha az ember letolná a gatyáját, és akkor ugye erre a Gyula azt mondta, hogy az embernek előbb-utóbb úgy is le kell tolnia a gatyáját. És akkor ezt én komolyan vettem, hogy hát igen, szóval, hogy ezt lehet kerülgetni, vagy lehet odázni ezt a dolgot, de hát mégiscsak oda jutunk, hogy az embernek le kell tolni a gatyáját. Úgyhogy most én ebbe a könyvbe tulajdonképpen olyan írásokat szedtem össze, amikbe hát letolom, na hát letolom, tessék. Úgyhogy hát igen, az én személyes történetem most már ugye elég hosszú időre nyúlik vissza, mert azért most én már idén nyáron betöltöttem a 65-öt, ami azt jelenti, hogy magam egy történeti kövületté válok, és olyan leszek, mint egy ilyen, nem tudom, egy ichthyosaurus a Jurassic Parkból. És ez is segít azért abban, hogy most már egy bizonyos távlatból lehet visszanézni az én saját gyerekkoromat, a családomat, a szerelmeimet, mit tudom én. Szóval most már ezek elég messze vannak ahhoz, hogy az ember messziről nézve már jobban lássa, és főleg, hogy nagyobbakat tudja röhögni rajta, azért ez nagyon fontos. Mert ez végig kíséri ezt az egész könyvet, hogy nekem amúgy is elég nagy hajlamom van az iróniára, de hogy így ez a messziről nézzük, és körbe röhögjük, és onnantól kezdve az ember már is jobban érzi magát a bőrében, hogyha a saját kilódását, amit óriásinak lát közelről, megírja. Ha megírta, akkor már kirakta valahogy, mint egy batyút, és akkor, ha már körbejárható az a történet, mindjárt kiderül róla, hogy tulajdonképpen az én óriásinak látott problémám az messze nem akkora. Ezt mondjuk az én családom történeteivel összevetve amúgy is könnyű mindig megállapítani. hogy ahhoz képest, amit nagyanyám, anyám, apám végigcsinált, ahhoz képest az én problémáim azért alapjába véve azok légypiszkok az ablakon, és hogy nyugi, tehát hogy nem kell azért parázni, mert ahhoz képest, hogy ők miket éltek túl, ahhoz képest az, amit nekem kell túlélni, hát azon csak röhögni lehet. És amikor az ember ezt fölismeri, és tényleg elkezd röhögni, mindjárt sokkal jobban érzi magát a bőrében. És én azt remélem, hogy aki elolvassa ezt a könyvet, és röhög az én történeteimen, vagy jó, néha kicsit lehet bőgni is rajtuk, de alapjában véve többet lehet röhögni, mint nem, hogy az fölismeri a saját életébe is ugyanezeket, és hogy a saját terheit se fogja már annyira rettenetesen nehéznek látni vagy megélni.
Az utóbbi hónapokban, években te régi szakácskönyveket mentesz meg az utókornak. Ez azt jelenti, hogy előbányászod különböző hagyatékokból, könyvtárokból, lehetetlen helyekről, és megfelelő jegyzetekkel látod el, és történelmi kontextusba helyezed. Most is éppen egy ilyen munkán dolgozol, és erről beszélgettünk, amikor megkérdeztem tőled, hogy miért van az, hogy az elmúlt 200 évben a nők ennyire lehetetlen, teljesíthetetlen feladatokat végeztek, és teljesítettek be a konyhába, ennyi pepecs munkába ölték bele az energiájukat, és te nagyon meglepő választ adtál nekem erre. Megosztod a hallgatóinkkal is, hogy mit? Emlékszel?
Mert mit mondtam most már, így nem emlékszem, hogy
hát
mit mondtam.
Kérdeztem, hogy hát, hogy ezek a, miről is beszélgettünk, hogy a fehér ribizli kocsonyához magval.
Egyesével való kipiszkálása.
Igen, és hogy nem tudom, tehát hogy ilyen irreális elvárások a konyhában, hogy miért kell gyöngybetűkkel éppen egy 170 éves szakácskönyvről beszélni?
Szakácskönyvet, így, igen.
Igen, ami gyöngybetűkkel volt írva anya a lányának, tehát sok hónapnyi munka van benne. Hogy ezt miért kellett megcsinálni?
Igen, valószínűleg valami olyasmit válaszolhattam, hogy egyrészt az nem létezett, hogy egy nő csak úgy üljön. Hogy egy nő csak úgy munka nélkül üljön, és ne csináljon semmit. Tehát ilyen nem létezett, és ezt én nagyon még mindig döbbenten látom, amikor megyek a barátnőmékhez Karcfalvára, vagy amikor jártam az ő édesanyjához Székre, hogy olyan nincsen, hogy egy asszony ne csináljon semmit, mert megszólják. Tehát, hogy belenevelték ezekbe a szerencsétlenekbe azt, hogy egy pillanatig nem lehetsz önmagad, egy pillanatig nem lehetsz szabad, hanem mindig valamit csinálnod kell, valamit serénykedned kell, valami hasznosat kell csinálnod. Ugye ez az egyik dolog, ami egy borzalom. És a másik dolog pedig, hogy megőrizzük magunkat valamilyen formában az utókornak. Tehát, hogy a női írás, a szakácskönyv írás, az nem csak a hagyomány átadásának volt egy első számú, jelentős, nagyon, nagyon fontos eszköze, hanem hogy a nők így tudták magukat kifejezni, így tudták magukat megőrizni és magukat továbbadni. Keszeg Vilmos néprajzkutatónak, aki a Kolozsvári Egyetemen tanít, és egy nagyon kitűnő ember, neki vannak a női írásbeliségről tanulmányai, és ő ott kifejezetten a szakácskönyv írásról is pont ennek kapcsán beszél, hogy a nők számára tulajdonképpen szinte az egyetlen megszólalási lehetőség. Vagy egy réteg számára legalábbis. Mert nyilván a felső osztályok azok írnak naplót, meg ilyen bonyolult levelezésekbe bocsátkoznak, de hogy egy egyszerű asszony, az nem ír novellát, meg nem ír verseket, hanem ő leírja egy szakácskönyvben a lánya számára a családban a korábbi, mit tudom én, 20-30 évben felgyűlt recepteket.
Hogyha engem kérnének meg, hogy címkézzelek téged, nem minthogyha nagy barátja lennék az emberek címkézésének, de hát mindenképpen azt mondanám, hogy te vagy az a nő, aki mindig szembe megy a forgalommal, vagy szembe ment a forgalommal. Budapestről lement Szegedre tanulni, amikor ez egyáltalán nem volt jellemző Magyarországon. Franciául tanult akkor, amikor az egész ország oroszul vagy németül. Bejárta Dél-Amerikát, elment Indiába akkor, amikor mindenki Nyugat-Európába járt. Most is jársz Erdélybe nagyon rendszeresen, és nagyon figyeled Erdélyt, amikor már ennek valahogy úgy elmúlt a varázsa, meg a divatja, vagy legalábbis nagyon megváltozott. És a másik nagy tulajdonságot, hogy ezt a pepecs munkát, amit 170 évvel ezelőtt még szakácskönyvek írásába folytottak a nők, az energiáikat, ezt te most irodalomba és szaktanulmányokba fordítod, vagy szabadítod fel. Ennek a forgalommal való szembe menésnek mi van a mélyén, Noémi?
Hát, mindig nagyon renitens kölyök voltam, én világéletemben renitens kölyök voltam, és így a fősodor nem nagyon érdekelt, vagy nem akartam abba tartozni, mint ahogy semmilyen nyájba se szeretek tartozni, úgyhogy jó, mondjuk a katolikus egyházban, na, de annak is csak úgy a peremén ólálkodom, mint egy ilyen, ha nem is teljesen fekete, de mindenképpen azért elég kütyös bárány, de hogy egyébként én nem szeretek nyájba tartozni, közösségekbe tartozni nagyon szeretek, az egy más kérdés, és azt nagyon fontosnak tartom, és mondjuk 40 évi kórus éneklés és hátam mögött azt mondom, hogy az életem egyik meghatározó és nagyon fontos élménye volt, hogy abba a közösségbe beletartoztam, de az egy közösség volt, és egy óriási különbség, hogy a nyáj az megy, mint a birka, az nem gondolkozik semmin se, de a közösségnek egy célja van. És hogyha az értelmes és jó, és akkor ott mindenki azért a célért együtt dolgozik, akkor ez egy hihetetlenül más fölállás, mint egy nyáj. Na, szóval visszatérve erre a mellékutakon ulálkodásra, én nagyon sokáig ezt nem tudatosan csináltam, hanem hát csak így ösztönből, hogy így nem az érdekel, amit mindenki csinál, hanem az érdekel, amit kevesen vagy senki se csinál. De aztán a fordításaim között összetalálkoztam egy Marcel Mauss, így van leírva, Egér Marcel nevű csodálatos francia szociológus, antropológussal, aki a Dürkheimnek, ugye a szociológia atyának volt az unokaöccse, és egy csodálatosan kitűnő, nagyon nagyszerű ember. Hát ilyen kicsit töregurasan, nyögvenyelősen ír, de hát most mit szóljunk ehhez, a 20. század legelején járunk. És akkor a Mauss azt írja egy tanulmányában, ami az emberi test technikáiról szól, és a test használatának a kulturális különbségeiről, és azt feszegeti, hogy másképpen úszik egy maori, mint egy európai, másképpen ás az első világháborúban az angol meg a francia, és ezért le kell az ásókat cserélni a két hadseregnél, mert nem tudnak egymás eszközeivel ásni, mert más szokott meg. De ilyeneken szütyögött, és ott leír egy ilyen mondatot, hogy minden tudomány határvidékén van egy nagy kupac, amire a tudatlanság kitűzi az egyéb feliratú zászlót, na oda kell behatolni.
Ez egy nagyon...
Ott van az, ami előre visz. Ott van, ahol új utak nyílnak. És ez nekem nagyon megtetszett. És akkor azóta tulajdonképpen ezt csinálom, most már tudatosan is, és például az egyetemistáimat is arra biztattam meg, amikor most így fiatal kutatókkal beszélgetek, hogy tessék szíves lenni, oda menni, ahol mások nem járkálnak. Amikor én elkezdtem kávéház történettel foglalkozni, akkor tulajdonképpen nem voltunk 3-4-nél többen, akik ezzel foglalkoztunk, és akkor egyszer csak ott találtam magam, hogy Nini, erről én tudok a legtöbbet. És tényleg. És nagyon sok embernek lett haszna abból, hogy én ebbe a nagyon speciális periférikus területbe beleástam magamat, ami mindenhova kapcsolódik, aminek mindenhez köze van. Úgyhogy minden tudomány határvidéken vannak ilyen helyek, ilyen kupacok, és tessék szíves lenni azokba a kupacokba ott áskálni, mint a vakond.
Az, hogy te antropológiával is foglalkoztál, és hogy fordítottál, hogy más nyelvek, benn élsz és gondolkodsz. vagy más nyelvekben is, az mennyire befolyásolt téged? Lenyűgözött engem, amit a Claude Lévi-Strauss fordításról mondtál, akit én nem, én franciául olvastam akkor, igen, mert én még a 90-es évek végén találkoztam vele egyetemistaként, és látom, hogy a te fordításod az 2001-ben jelent meg, bár szerintem lehetett akkor, nem volt akkor korábbi fordítások, nem jelent, nem tudom.
Hát valamik jelentek meg, a Szomorú trópusok megjelent sokkal hamarabb, és tanulmányok is, de ez a nagy kétkötetes strukturális antropológia, ez korábban nem volt még.
És na igen, tehát hogy azt akartam mondani, hogy én amikor ezt franciául olvastam őt, akkor nem gondolkodtam el azon, hogy ez milyen típusú nyelv, amit ő használ. Aztán amit te a fordítási nehézségekről mondtál, az sokkal többről szólt, mint Lévi-Strauss. Tehát, hogy belátni
hát,
igen.
A fordítás az mindig egy reketyés dolog, mert meg kell szólaltatnod azt a másik embert a létező legpontosabban és a lehető leghitelesebben, és a rossz fordítás az egy rettenetes bűn, mert nem azt fogja gondolni az olvasó, hogy milyen ócska ez a fordítás, hanem azt fogja gondolni felületes hülye fejével, hogy mekkora hülye ez a szerző. Hát ezt a felelősséget, ezt senki nem veheti magára. Tehát nem, a szerző nem hülye, a szerzőt úgy kell lefordítani, hogy az ő legjavát kell átadnod. Hát ugye ez egy ilyen közhely, hogy mindenki annyi ember ahány nyelven tud, és szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és én pontosan tudom, hogy Erdélyben ez mekkora feszültségek forrása, hogy most akkor direkt nem tanulunk meg románul, ez pont olyan, mint amikor én kölyök koromban azzal lázadtam, hogy direkt akkor se tanulok meg, nem tanulok meg oroszul már anyátokat, mert engem erre köteleznek. De hát ez hülyeség, mert ugye annak idején, amikor még nem volt ez ennyire politikai feszültségekkel telítve ez az egész kérdés, tehát mondjuk menjünk vissza az első világháború előtti korokra, akkor teljesen természetes volt, hogy kétnyelvű környezetben élt az emberek többsége. Tehát, hogy az ilyen határmenti területek, mondjuk Temesváron, von Hause, az három nyelvű volt mindenki, hanem négy. És ez senkinek nem volt se furcsa, se kellemetlen, se egyáltalán, hanem természetes volt. Meg hogy a gyerekeket az Alföldről elküldték a Szepességbe. Német szóra a szepességi gyereket visszaküldték cserébe Magyarországra, magyar szóra, és a szülők fontosnak tartották azt, hogy a gyerekek tanuljanak meg legalább még egy, de inkább még két nyelvet. És ez elvárás volt. És akkor a jó családok gyerekei Budapesten megtanultak, von Hause azt meg az utcán megtanultak németül, de aki tehette, az a francia kisasszonyt is idehozta, vagy elküldte a gyereket Franciaországba intézetbe. Tehát, hogy így fontos volt a nyelv, mert a nyelv összeköt. A nyelv az a kommunikációnak egy első számú, legfontosabb, eminens eszköze, és minél több nyelvet tudok, annál több emberrel és kultúrával tudok mély, bensőséges kapcsolatba kerülni. A nyelv az a megismerésnek az eszköze, akit ismerek, attól nem félek. Akitől nem félek, azt nem utálom. Szóval hát nyilván most nem én fogom itt megoldani ezt a kérdést, hogy most hogy állnak az emberek vagy a gyerekek a nyelvtanuláshoz, de hogy angolul mindenkinek tudni kell, mert az angol az olyan már, mint az autóvezetés, meg az úszás vagy a biciklizés, hogy azt így is megtanulja az ember, de hogy mellette még egy másik nyelv, még két másik nyelv, senki nem mondja, hogy ez lehetetlen. Mert minden egyes nyelv, a világ összes nyelvét, a világ összes gyereke 3 éves kor előtt megtanulja. És ha két nyelvű környezetben él, akkor kettőt tanul meg 3 éves kora előtt. Szóval, hogy ne tegyünk már úgy, mintha egy nyelv megtanulás az egy akkora nagy rettenetes dolog lenne, a francokat.
Én már pezzegettem itt, hogy a te második nyelved az a francia, meg hogy a francia kulturális antropológiával milyen bensőséges viszonyba kerültél, de most még nem adtál választ, hogy ez hagyhatott rád. A Lévi-Strauss mondatainakval kapcsolatban pedig arról meséltél, hogy ezek a szerteágazó, többszörösen összetett mondatok, amiket nagyon nehéz belátni.
És én a légy.
Igen, tehát hogy A-ból B-be, hogy jut el, és D-be, hogy ezt hogy lehet átlátni, mikor, miközben a magyar mellékmondatok rendje teljesen más, mint a franciák is. Amikor erről meséltél, akkor azt gondoltam, hogy hát ez a Noémi munkája, hogy a tanulmányai is ilyenek, meg a prózai szövegei is, hogy egyszerre tűnik nagyon könnyednek, meg ide-oda futónak, meg széttartónak, aztán valahogy mégiscsak összeáll az egész. Te ebből tanultál, loptál ebből a technikából, de
rengeteget. Ez kétségtelen, én ebből rengeteget tanultam, és nagyon fontos is volt ez nekem, mert hát azért valljuk be töredelmesen, hogy én az egész Jobbik életemben tanár voltam. Hogy én nekem azt hiszem, hogy az igazi hivatásom, amit mindenféle áruhákba öltözve, különböző pendelyekbe és fejdíszekkel a fejemben, de hogy állandóan csinálok, hogy tudást adok át, hogy hihetetlen kíváncsiság van bennem a világ iránt, egy csomó mindenre rácsodálkozom, hogy ez valami jó, meg nagyon érdekes, meg hú az anyja, hogy ez már milyen mekkora tutiság, és hogy én milyen hülye vagyok, hogy ezt nem tudtam, és jaj, de jó, hogy megtudtam, és azonnal késztetést érzek, ha akarja az áldozat, ha nem, de hogy elmondjam a többieknek is, hogy hú, ez nagyon jó. És a fordítás az egy ugyanilyen dolog, ugye az a hasonlat, amit én elmeséltem neked, meg sokszor elmeséltem már, ez, hogy a Lévi-Strauss mondatai azok pont olyanok, mint a Grand Palais épülete Párizsban. Acélszerkezet, üvegborítás, és én vagyok a légy, aki megy, fölkenődik az üvegre, és akkor nagyon óvatosan, kis lábait megtörölgetve elindul, és körbe zizegi az egészet kívülről. Keres egy rést, bemegy, belülről is föltérképezi. És utána el kell, hogy tudjam mondani a többi légynek, hogy én mit láttam. Tehát a Lévi-Strausst fordítani az ez. És nem úgy megy a fordítás, hogy van ányelv, mondat, fejem, ényelv, hanem úgy van, hogy van ányelv mondat, a fejembe egy ilyen iszonyú bugyborgás mind a két nyelven, egy ilyen rettenetes brrr, és akkor valahogy leszűrődik ebből az állapotból a másik nyelvre az, ami az ányelven elhangzott. Nem lehet kihagyni ezt a bugyborgos mozanatot. És hát tulajdonképpen a tudás átadása azért az szerintem annak, aki arra képes, vagy hát arra hajlama van, mint ahogy nekem erre van, mind a kettő, az kutya kötelesség. Tehát, hogy így én nagyon haragszom azokra a tudósokra, akik ülnek a tudományukon, és eleve olyan nyelven is írnak, hogy ezt lehetőleg rajtuk kívül csak az a másik két beavatott értse, aki ők erre méltónak ítélnek. Tehát, hogy a tudományt is úgy kell átadni, vagy a tudást, mondjuk azt, hogy a tudást, azt úgy kell átadni, hogy a másik ember értse meg, és érezze magát jobban attól, hogy azt ő megértette.
Nem tudom, mennyire...
És nem. Na, mondjad.
Nem tudom, mennyire szabad megosztani ilyen intim részleteket róla, de nem, remélem nem bánod meg, hogyha elmondom a hallgatóknak, hogy te egy gyűjtögető életmódot folytató ember vagy, aki például a régi evőeszközök, edények, porcelánok, cserepek iránt oldhatatlan vágyat érez, és mindent begyűjt, amit be lehet. Kicsit úgy érzem, hogy a nyelved is ilyen. Rengeteg olyan szót hallok tőled, amit vagy elfelejtettem, vagy soha nem hallottam, nagyon veretes, furcsa stílusfordulataid vannak, ezeket gyűjtöd, rád ragadnak forráskutatás közben, van valami furcsa vonzódásod ezekhez, honnan kerülnek a nyelvedbe?
Rám ragadnak, és a magyar nyelv persze, mint az összes többi, de mondjuk hát nekem ez ugye az anya, az anya és az apa nyelv, engem az apám tanított meg valójában beszélni, mert vele voltam pici koromban a legtöbbet, és lehet, hogy ez is számít, hogy ő ugye rádiós újságíró volt annak idején még a háború előtti régi rádióban, és állítólag csodálatosan tudott beszélni. És ezt nekem átadta, úgyhogy ez valószínűleg nem csak örökség, hanem egy ilyen pirinyó gyerekkoromban belém ivódott képesség.
Pont két év adott neked
Hogy hát is? Kettő, de hát az a két év, ami alatt megtanultam beszélni. Az pont az a két év.
Amit apukáddal tölthettél, igen.
Igen, és a papa nem ilyen Posa Lajos verseket olvasott nekem pici koromban, hanem jó, mindegy, hogy értettem, vagy nem értettem, de hogy jó verseket, jó költészetet, jó meséket, az Arany László féle mesegyűjteményből olvasott föl nekem, amikor, hát az egy nem egy könnyű nyelv. De szóval, hogy én imádom a nyelvet, abba lubickolni, azt rettentően szeretek. Nagyon szeretem, hogy a magyar nyelvnek csodálatosan kifejező szavai vannak, és akkor, ha egy ilyen szembe jön és rám ragad, akkor persze, hát ezt örömmel beillesztem a beszédemben, mert hát, és lám ugye az eredmény, hogy te is valahogy fölfigyelsz erre, hogy hát ez jó. Hát a nyelv az egy csodálatos, kiapadhatatlan forrása a gyönyörűségnek, az esztétikai gyönyörűségnek. Na hát lehet szavakkal, lehet gyönyörködni mondatokba is.
56-os vagy, ez egy furcsa nemzedék a tietek. Tehát azok, akik a forradalom előtt, alatt, hónapjaiban születnek, te ez mennyire meghatározó? Milyen a viszonyod 56-hoz? Ennek a, ha túléljük ezt a Marhaságot című kötetednek az egyik írása is reflektál erre, az volt az egyik, amin elbőgtem magam.
Elbőgipóró. Az volt a feladat akkor, hogy 1956-ban született írók, költők, mit tudom én, jöttünk össze valamilyen alapítványi rendezvény keretében. Én ezt nagyon mokásnak tartottam, meg nagyon szerettem együtt lenni a többiekkel, mert tényleg úgy néztünk össze, hogy na, egy vérből valók vagyunk, mi te meg én. És akkor hát ilyen rövid szövegeket kértek tőlünk, hogy mi, mint 56-osok, mi 56-ról mit gondolunk. És én 56-ban a forradalom idején 5 hónapos voltam, és ott vonyítottam a pincében, és maminak kiutaltak egy külön pincerekezt azért, mert úgy üvöltöttem, hogy a lakók nem bírták ki, és hát itt ilyen nagy bérház, és sokan voltunk, és le kellett menni az óvóhelyre, és üvöltöttem, mint a fába szorult féreg, és mami kapott egy külön pincerekezt. És ezt sokszor mesélték, ő is mesélte, meg a szomszédok is, akik ott az én vonításomat élvezték. Hát ez csak egy pár napig tartott, de azért nagyon érdekes, hogy bizonyos dolgokról úgy érzem, hogy ezek nekem zsigerből jönnek, már pedig azok csak akkor jöhetnek zsigerből, hogyha valamilyen furcsa módon csecsemőkoromra emlékezve valami mégiscsak, valami tétova emlék erről van. A félelem, a szorongás, a sötétség, a bezártság, a minden, amit nem bírok. Ezek vannak. És azzal együtt is, hogy én nem lettem igazából áldozata semmilyen formában 56-nak, de mégiscsak az lettem, mert azért apám nagyon benne volt ebbe a forradalomba, ugye 10 évet lehúzott a gulágba, akkor hazajött, akkor 56-ban mondták neki, hogy akkor most pakoljunk és menjünk nyugatra, mert itt áll a teherautó a ház előtt, amire apám azt mondta, hogy nem, azért vártam 10 évig, hogy most újra elmenjek. Úgyhogy ő nem akart elmenni, maradt, és én nagyon-nagyon hálás vagyok neki ezért, mert én most akkor itt élhettem le az életemet, aminek hátrányai is vannak, de azért nagyon sokkal több előnyét érzem én, vagy szóval na, én szeretek magyar lenni. És hát a forradalom után 2 évvel ő meghalt, elég rémes történet ez, mert valójában nem tudjuk, hogy mi történt, kapott egy vakbélgyulladást, és akkor van 3 magyarázat, az egyik szerint azért nem operálták, mert a szíve már annyira rossz állapotban volt a 10 év láger után, hogy nem merték, mert hogy nem fogja kibírni a műtétet. A másik verzió az, hogy ő megtiltotta, ő nem járult hozzá, hogy megműtsék, miközben tudta, hogy ha nem, akkor meghal. Azért, mert akkor már folytak a megtorlások, és akkor már lehetett tudni, hogy őt is bizonnyal elviszik, és akkor megkínozzák, agyonverik, és a családnak is mindenféle baja lesz ebből hosszú távon. És a harmadik magyarázat pedig az, hogy az ávosok tiltották meg az orvosoknak, hogy megoperálják apámat. És akkor tehát, hogy kvázi kinyírták így távolról tiszta kézzel. Na, Úgyhogy hát szóval ezek a történetek azért, ezek rányomták a bélyegüket az én gyerekkoromra, és apámat mindig egy ilyen bálványként éltem meg, és mindig az volt a legborzalmasabb büntetés, hogyha valami szörnyű dolgot elkövettem, akkor mami csak annyit mondott, hogy apád nagyon szomorú lenne. És akkor kész, nekem itt végem volt, elkullogtam egy sarokba gondolkozni, szárnyam alá dugtam a csőrömet, és hosszan lezekeltem. Úgyhogy, hát szóval nekem így 56, ez az örökség, hogy örököltem az apámtól egy hazát, egy szabadságot, egy, tehát ilyen nagy szavakat mondhatok, ami egy hülyeség persze, de szóval azért 56 fontos.
Látod, ez azért mennyi mindent elmond rólad, hogy mondhatnád azt, hogy 56 számodra az apád elvesztését jelenti, és te arról beszélsz, hogy mit örököltél és kaptál.
Hát, ja. Igen. Igen, ez viszont ez inkább anyám bölcsessége, vagy az ő öröksége, meg a kutyáim.
Hát a kutyáid, hogy... az szervesen kötődik ahhoz a mondatodhoz, hogy szeretsz magyar lenni, mert hogy neked egy magyar kutya fétised van, és a könyv borítóján, ha túléljük ezt a marhasságot, és ez a kutya látható a magyar puli, és a könyvben is szerepel írás arról, hogy milyen nyelven beszél, vagy nem beszél egy puli.
Na jó, én semmiképpen se szeretném, a pulit egy ilyen népnemzeti étosszal összekötni. Tehát itt nem erről van szó, ha a puli nem magyar kutya lenne, hanem ott a kutya lenne, ugyanezekkel a képességekkel, ugyanezzel a pofával, ugyanezzel a zsenialitással és a kommunikációnak, ezzel az Isten áldotta tehetségével. Tehát ne, én a puli magyarságát azt azért nem. Tehát
Noémi, mert itt most lerombolod az én áldozatos és komoly munkával felépített riporteri csapdámat. Arról szólna, hogy a te magyar, nem szeretem ezt a képzőt, de most kénytelen vagyok használni, magyarság képed és fogalmad az nagyon speciális, az nagyon... különös, megdolgozott nyitottságra és szabadságra és egyéniségre épített és jelenben benne létben és belátásra épített magyarság fogalom. Ide akartam ki, és személyességben, mint hogy személyes viszonyod volt, ilyen mély szerelmed ezekhez a pulikhoz.
Hát a pulikhoz fűződő mély szerelmet azért erről válasszuk le. Na, ezt azért nagyon kérem, hogy ezt válasszuk le. De hát nézd, ami az én magyarságomat illeti, az én magyarságom az pont ugyanolyan, mint ahogy a Kárpát-medence magyarsága, és főleg Budapest magyarsága, mert ugye Erdélyben ez egy kicsit más lenne, meg másképpen hangzana, de ez a Budapest, ez egy csodálatosan multikulti hely volt világ életében, és az én családomban körülbelül az ország magyar monarchia összes létező vallásfelekezete és nemzetisége szerepel. Tehát, hogy én úgy vagyok magyar, hogy föl tudom neked sorolni ától cetig az összes létező nyelvet és nemzetiséget körülbelül, ami a monarchiában benne volt, és ami az én génjeimben benne van. Tehát nekem magyar az identitásom, de a vérem az nem, hogy nem kék, hanem a létező legtarkább, amit el lehet képzelni. Jó, mondjuk ilyen fekete árnyalatok nincsenek benne, de hát mit tudom én, hogy 6 millió évvel ezelőtt két béka ott az árokparton mit csinált. Úgyhogy szóval, na, én akarok magyar lenni, én vállaltan az vagyok, de közben azért nem szeretem a meldöngetést, és főleg azt nem szeretem, amikor itt elkezdünk egymáshoz méricskélni kultúrákat, meg népeket, és akkor itt verjük a mellünket, hogy mi mennyiben jobb fejek vagyunk, mint a másik, mert ez hülyeség. Én ezt hülyeségnek tartom, és azt gondolom, hogy amikor valaki nekem elkezd oláhozni, tótozni, rácozni, akármit csinálni, és elkezdi fikázni azokat az embereket, akkor én nagyon ideges leszek ettől, mert hogy az én őseim között ott vannak, hát ha nem az anyai ágon az apaim, de az anyámat nekem senki ne szígyen, mert popám verem szöges létszak. Érted? Szóval, hogy mi mindannyian rokonok vagyunk, mi mindannyian rokonai vagyunk egymásnak, ebben az egész rohadt Közép-Európában ez van, hogy itt mindenki mindenkinek a rokona. És hát lehet olyan persze, hogy az a Devi, az unokaöcsén, meg mit tudom, a gazember volt a nagypapának az a, mit tudom én, a lehetetlen életű bátyja, de nem tudom letagadni őket, hát nem is akarom letagadni őket. Tehát én kijelentem magamról, hogy magyar vagyok, így ahogy vagyok ezzel az összes kacsvasszal és ezzel a rettenetes cuccal, amit hordok a vállamon. Szóval semmi nem áll olyan távol tőlem, mint a THY-os népnemzeti melvertesésnak.
Kérted, hogy válasszuk le a pulihoz való viszonyodat erről a kérdésről, és most akkor ennek a kérésednek elenged teszek, azzal a szerény megjegyzéssel, hogy hát, hogyha engem a magyarságomról kérdeznének, ne kérdezzen senki, vagy az erdélyiségemről, akkor biztos azt mondanám, hogy hát kérem, az nekem a tárkonyos pityókaleves, a szatmári pálinka, meg az erdélyi kopó. Tehát, hogy én nem jönnék zavarba, hogy azt mondjam, hogy egy kutyához való viszonyom, az az én erdélyiségem. Hát, igen, én nem... Tehát, hogy nem egészen értem az érzékenységedet, de most megmagyarázod. Hogy van ezzel
hát a igen, pontban. Szóval azért én a Schubert, Franček, Vlasics, Tipauer, ilyen nevű ősökkel, és egy puli valahonom alatt, szóval azért most. Jó, hogy persze vannak az őseink között mindenféle ilyen nagyon kékvérűek, meg nem tudom, van egy olyan ág, ahol az 1200-as évekig vissza tudok mászni a családfán, és akkor na mi van, ott lógok, és a farkamnál fogva ott intázom, mint egy majom, és akkor hát most na.
De jöjjön a puli. Hogy is van ez a puliság?
Miért hát a pulival az van, hogy 12 éves koromban anyámmal kimentünk a kutya kiállításra, és senkinek nem volt szándékában kutyát venni. Én álmodni sem mertem volna erről, és szerintem mami se ezzel a céllal indult neki, de ott egy almás ládából pulikölykök gomolyogtak elő, és az egyik ráfeküdt a lábamra, és akkor kész, ott mindennek vége volt, a pulit hazahoztuk. És hát onnantól kezdve volt egyszer ezzel a Muki nevű első pulival egy csodálatos kamaszkorom, egy fantasztikus, fantasztikus, gyönyörű kamaszkorom a kutyásság folytán, és aztán utána, az ő halála után eltelt, nem tudom, 12 év, és akkor megint egy lelent puli gyerek, egy talált kis puli keveredett az életünkbe, és hát ő vele is 16 évig éltem együtt, és nagyon, nagyon nagy boldogság volt ez. Szóval a puli jó. A puli van, már az előbb elzentem a megfelelő ódát. Hát amit én a kutyáktól tanultam, az nagyon fontos, tehát most az egész nemzeti színű cuccat leválasztva erről, hogy a kutyának az örömtelisége, a kutyának az élethez való viszonya, az egy csodálatos dolog. Most egészen határozottan nem azokra a kutyákra gondolok, akik fölött Erdélyben gyakran elsírom magam, bár magyar parasztportákon is találkozhatom ezzel éppen eleget, de mondjuk az erdélyi magyar falvakban elég sok ilyet látok, hogy a szerencsétlen nyomorult kutya egy lánchoz kötve tölti, egy láncra kötve, egy karóhoz kötve tölti az egész életét, és odavetnek neki valami kaját, meg naponta egyszer szólnak hozzá egy jó szót, és a kutya megtébolyodik a szószoros értelmében, megőrül. Megőrül, ugyanolyan tüneteik vannak, mint az őrült embereknek. Hogy a harap, és hát ugye bizonyos vélekedések szerint ez dolga a kutyának, de szerintem nem, a kutyának ez nem dolga. A kutya jelezzen, szóljon, hogy balhé van, de ne legyen, ne ocsarogjon, ne örjöngjön, ne üvölcsön, ne tépje magát. Szóval nem, ahogy a kutyatartásnak szerintem mások a helyes paraméterei. Szóval, hogy a kutya boldog, a kutya állandóan tud örülni. A kutya az életnek úgy tud örülni, ahogy semmilyen más élőlény nem örül, és a gazdájával akar folyamatosan osztozni ebben az örömben. És ez egy gyönyörű dolog.
Hát remélem, és akkor, hogy itt is azért a felszabadulás az folytatódik, hogy egy be nem fejezett munka eljut a kutyákig is, most már azért az európai jogszabályoknak megfelelően itt is tilos láncon tartani a kutyákat. Hát erről még nem sokan, nem mindenki értesül, de reménykedjünk, hogy...
Hát a gyerekeket kellene ebbe jobban bevonni, hogy a gyerek tanuljon meg jól bánni a kutyával, tanulja meg, hogy nem kell verni, tanulja meg, hogy hogy lehet cserébe, hogy lehet megtanítani a kutyának rengeteg mindent. Szóval szerintem egy kamaszkori kutya birtoklás és egy jó együttélés egy kutyával, egy szoros együttélés egy kutyával, az minden gyereknek borzasztó jó. Tehát csak nem szabad túl korán kezdeni, hanem ennek a jó időszaka 12-13 éves életkor, mikor a gyerek erre úgyis nagyon rászorul, mert akkor úgyis megzavarodik a szülőkkel való kommunikáció, és akkor, hogyha ott van kéznél egy kutya, akkor az nagyon sokat segít.
Sali Noémivel beszélgetünk, ha túléljük ezt a Marhaságot című kötet szerzőivel, és mi mással zárhatnánk ezt a beszélgetést, mint arról, azzal, hogy miért kötődsz annyira Erdélyhez, és miért vagy egy ilyen makacs erdélyjáró?
Hát, miért kötődök? Ennek az az előtörténete, hogy amikor édesanyám már borzalmas beteg volt, és már vigyázfekvés volt, és akkor itt a körzetorvosunk mondta, hogy hát valahogy kéne segítség, akkor nekem lett két csodálatos széki ménim, ugye ez 20 évvel ezelőtt volt, 22-vel ezelőtt, és akkor ennek nagyon nagy divatja volt még, hát most is van, csak most már ugye sokan úriba vannak öltözve, és nem látszik a városon annyira, hogy hányan vannak, de hát tudom, hogy elég sokan. Szóval jött a két széki ménim, és akkor ők segítettek itt nekem anyámmal tápolni, és nagyon-nagyon-nagyon megszerettük egymást. Az egyikük még él, de most is nagyon jó kapcsolatban vagyok. A másik sajnos már meghalt, Mari néni angyalom, és az ő lánya van Csíkba férjhez menve, aki ott fizika tanár, és hát nekem egy ilyen fogadott húgom lett. És én őhozzájuk járok rendszeresen, de hát nem csak őhozzájuk, mert mikor a kiállításaimmal még a vendéglátóipari múzeum muzeológusaként vittem kiállításokat is Erdélybe, a KVS történeti kiállítást, meg a szerzetesek asztalánál kiállítást, és akkor az ottani muzeológusokkal, meg kollégákkal, akikkel együtt dolgoztunk, velük is nagyon jóba lettem. Úgyhogy szép apránként én székről indulva becsaládiasodtam Erdélybe, és aztán a Székesfürdbe is, és nagyon szeretek oda menni, nagyon, mert egyrészt most jobb a hangulat, mint itthon. Tehát most már elmúlt az a rettenet, hogy nem lehet emberekkel szemkontaktust létesíteni. Hogy ránézett valakire, és mondja, kapja el a tekintetét, csak nehogy összenézzünk, csak nehogy meglássuk egymást. Ugye ez volt a csau időkben, és utána is még sokáig. De most már ez nincs. Tehát most szembe jön az ember, összenézek, rámosolygok, visszamosolyog. Ez egy olyan változás, ami az elmúlt 20 évben egészen lenyűgöző, és az ottani ember biztos, hogy nem érzi ezt annyira, mint én, aki mondjuk egy évben kétszer, háromszor, négyszer megyek, mikor hogy sikerül, de én ezt nagyon látom. És hogy egyszerűen felszabadultak az emberek, mint itthon. Szóval, hogy jobb a légkör, jobb a kedv, jobb a hangulat, jobb a mit tudom én, micsoda. És hát nagyon, nagyon élvezem a nyelvet, az abban való üvitkolást, nagyon élvezem, hogy mindig tanulok valamit, amit nem tudtam, nagyon élvezem azt, hogy falusiasabb környezetben, vagy kisvárosiasabb környezetben más életritmust látok, más tevékenységeket. Hát egy nagyváros közepéből az mindig egy fölüdülés és egy élmény, mikor az ember egy ilyen nagyon más világba és más tempóba belemegy. Hát a frász jön rám, amikor megbeszélünk valamit, és nem az van, meg nem akkor van, meg nem úgy van, tehát ezeket egy kicsit nehezebben viselem, de most már megszoktam ezt is, hogy ezt így kell elfogadni, hogy hát ez ott ez így van.
Hát legyen.
De nagyon, nagyon fontos nekem, hogy most már otthon vagyok, hogy most már úgy érzem, hogy oda megyek, és otthon vagyok, és föltalálom magam, és tudom az adekvát válaszokat, meg úgy tudom a helyemet is egy kicsit a világban, ami más, mint itthon. Szóval jó úgy zökkenni, hogy az ember itthonról valahogy hazamegy. Hiába más, meg hiába nem egészen ugyanaz, de hogy most már oda is hazamegy.
Na hát, akkor legyen úgy, beszéljük meg, hogy gyere minél hamarabb, és ha jössz, akkor találkozhasson a közönség is veled. Nagyon szeretném,
hát, hogy nagyon szívesen
ezek a történetek első kézből átadódhassanak, és addig is, amíg egy ilyen író-olvasó találkozót tető alá hozunk, addig is mindenkinek ajánlom figyelmébe Sali Noémi gyűjteményes kötetét, történeteit, ha túléljük ezt a Marhaságot című kötetet, amit az Abóvó kiadó adott ki. Köszönöm szépen, hogy most az éterben a vendégünk voltál, és legyél személyesen is. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót, figyelmüket Sali Noémi és Parászka Boróka köszöni, aki én vagyok, ennek a műsornak a műsorvezetője és szerkesztője, hanganyagunk visszahallgatható hangtárunkban, és nagyon várjuk olvasmányélményeiket a rádió honlapjára, vagy akár személyes Facebook oldalainkra is. Viszont hallásra!